Hallgassátok meg Istenünk szent ígéjét, ahogy írva található Sámuel próféta második könyvében, a második rész első 7 versében. Sámuel próféta második könyvének második részében, az első 7 versben így szól hozzánk Istenünk ígéje. Ezek után történt, hogy megkérdezé Dávid az urat, mondván, felmenjek-e Júdeának valamelyik városába. Kinek felele az úr, menj fel, és mondta Dávid, hová menjek, felele Hebronba. Felméne azért oda Dávid, és az ő két felesége is, Ahinoám, a Jezreelből való, és Abigail, a Kármelből való Nábál felesége. És embereit is, kik vele valának, felvivé Dávid, kit-kit a maga háza népével, és lakának Hebron városaiban. És eljövének Júda férfiai, és ott felkenték Dávidot királynak Júda házán. Mikor pedig megjelenték Dávidnak, mondván, a Galileából való Jábes emberei voltak azok, kik eltemették Sault, követeket küldött Dávid a Gileádból való Jábes embereihez, és ezt üzente nekik, áldottak vagytok ti az úrtól, kik ezt az irgalmasságot cselekedtétek a ti uratokkal, Saullal, hogy eltemettétek. Annak okáért most az úr cselekedjen veletek irgalmasságot és igazságot, sőt, én is ezt a jót teszem veletek, hogy ezt cselekedtétek. Most azért a ti kezeitek erősödjenek meg, és legyetek erős férfiak, mert meghalt a ti uratok Saul, és immár engem felkent királynak Júda háza önmagán. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Azok kedvére, akik nem járnak ide a gyülekezetünkbe, rendszeresen mondom, hogy Isten tiszteletről Isten tiszteletre Dávid életét vizsgáljuk, és most értünk ehhez a szakaszhoz. Legutóbb úgy találkoztunk Dáviddal, mint aki a filiszteusok egyik városában, Siklág városában volt, és ott vette Saulnak, illetve fiainak, az előző királynak és potenciális trónörököseknek a halálhírét, illetve azt, hogy a filiszteusok szétverték Izrael hadseregét a Gilboai ütközetben. És akkor Dávid ott a filiszteusok földjén, idegen földön egy siratót énekelt, ami megindító gyászének, emlékezve Saulra, legjobb lelki barátjára, Jonatára, illetve gyászolva Izrael seregeit és Izrael népét a vesztes csata után. Nos, a felolvasott ige szakaszunkban ma azt látjuk, hogy Dávid először is mindezek után Isten útmutatását kéri, hogy hogyan tovább, és annak megnyerése után visszatér a hazájának a földjére, Hebronba, és meghozza az első királyi intézkedését. A legegyszerűbb, hogyha ma követjük az események sorrendjét, és Urunk segítségével igyekszünk megtalálni azokat a tanításokat, amik ma számunkra is érvényesek és fontosak. Kezdjük tehát azzal, hogy Dávid hazatér. Miután meghal Saul, az előző király, és a trónörökös is tulajdonképpen Jonatán személyében. Ezek után talán természetes lenne, hogy Dávid mindenféle vacillálás nélkül azt mondja, hogy na akkor végre hazamehetek, hiszen megnyílt előttem az út, nincs akadály, visszatérhetek hazám földjére, és átvehetem a vezetést. Elfoglalhatom a trónt, ami most már üres. De Dávid nem követte a maga úgymond józan eszét ebbe a kérdésbe, hanem azt olvassuk, hogy az Úrhoz fordult, és megkérdezte, hogy Uram, te mit akarsz? Hogy legyen tovább? Ez azért is figyelemre méltó, mert Dávid annak idején, amikor ide érkezett ebbe a városba, Siklág városába, akkor azt olvassuk, hogy nem kérdezte meg az urat arról, hogy ide jöjjön-e, vagy ne. Hanem azt mondta magában, hogy oda megyek, mert itthon megöl engem a király. És eldöntötte magába, és akkor fogta magát, átköltözött oda, ebből nem kis bonyodalmak keletkeztek a későbbiekbe. Most viszont, amikor visszatérhet, most viszont megkérdezi már az urat, tanulván talán a saját hibájából is, hogy visszatérhetek-e most az én hazám földjére, és ha vissza, akkor hova térhetek vissza? Azért Dávid életében látjuk, hogy van némi alakulás, valami lelki formálódás. Akkor még nem érdekelte nagyon az Úr akarata, most már érdekli, eltelt egy kis idő, most már érdekli, hogy mit akar az Úr. És ez a kérdése tanúskodik arról, hogy egyfelől, hogy az ő számára Isten mindennél előrébb való volt. Az Úr volt az életében az első. Az számított, amit ő akart. Nem az volt a fontos, amit én akarok, ahogy ma is sokszor van, hogy az számít csak, amit én akarok, hanem az számított neki, mit akar az Úr. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Tőle függő életet élt. És a másik dolog, amiről ez a kérdés tanúskodik, hogy nem bízott önmagában. Nem tartotta magát elég bölcsnek, hogy így mondjam, alázatos volt. És úgy gondolta, hogy sokkal jobb, ha megkérdezem most az urat, mint hogy itt a saját eszem után megyek, mert ebből nem biztos, hogy jó sül ki. Mit akar az Úr? Tehát tanúskodik arról, hogy számára az Úr volt az első, és arról is, hogy a saját magára enyhe bizalmatlansággal nézett. És nem bízott annyira a saját eszében. Hogy egy ilyen fontos kérdésben döntsön és határozzon. Annyira fontos dolog ez, testvérek, hogy ha a mi életünket is vizsgáljuk, mi akkor fogjuk az Urat kérdezni bármiről is, hogyha nekünk ő számít valamit. De ha számít, akkor kérdezni fogjuk. Akkor ott lesz az imádság a szívünkben, hogy Uram, te hogy akarod, te mit akarsz? Nem feltétlenül kell minden egyes élethelyzetben ezt megkérdeznünk az Úrtól, mert van, amikor nem kell megkérdeznünk, mert világos, hogy mit akar. De van, amikor nem egészen világos, hogy mit akar, és akkor is sokkal jobban tesszük, ha megkérdezzük. Van sok dolog, amire nézve az Isten egyértelművé tette, hogy mit akar. Ott nem kérdezősködnünk kell, hanem engedelmeskedni. De amikor nem tudjuk, akkor nyugodtan, imádságba kérdezhetjük az Urat, és ő majd eligazít bennünket. Itt ebben az igében mit látunk? Azt, hogy az Úr válaszol Dávidnak. Szépen válaszol neki. Meghallgatja, és azt mondja neki, menj haza, hova menjek? Hebronba menjél. Hebron, Júda törzsének, ez a Jeruzsálem körüli vidéke, Palesztinának. Ott van még Jeruzsálemtől délebre ez a város, Hebron városa. Oda menjél. Nagyon fontos hely volt egyébként, zárójelben mondom, itt volt a patriarcháknak a sírja, itt telepedett le anno a hős harcos Káleb, menedékváros is volt, a léviták lakhelye, egy fontos település volt abban az időben, sok mellette lévő kisebb település tartozott még az ő fennhatósága alá. Ide menjél, mondja az Úr Dávidnak. Az Úr választad, és ez is egy nagyon fontos dolog, testvéreim, hogy az Isten válaszol nekünk, hogyha kérdezünk tőle valamit. Isten nem egy némaságba burkolózó, elrejtőző Isten, aki egy szót se szól hozzánk, hanem igenis beszél hozzánk. Dávidhoz ott valószínűleg az Urim és Tumim által szólott, de hozzánk meg itt van a Biblia, ami világosabb, mint az a ottani szokás, és eszköz az Úr kezében. Nekünk itt van a Biblia, és ebből megtudjuk, hogy mit akar tőlünk az Úr, mit kíván tőlünk a mi Urunk. Világossá teszi előttünk. Olvassuk, hallgatjuk, gondolkozunk róla, és megértjük, hogy mit akar az Úr. Például azt akarja, hogy kérdezzük meg őt, és várjuk meg a válaszát az életkérdéseinkbe. Tehát az Úr beszélő Isten, és válaszol Dávid kérdésére, Dávid pedig, hogy visszatérjünk egy kicsit őhozzá, azt olvassuk, hogy azonnal engedelmeskedett az Úr akaratának. Mindenféle hezitálás nélkül azonnal oda menj, akkor felszedte a családot, embereit mozgósította, ott hagyták azt a városkát, amiben addig éltek, és elmentek haza, Hebron városába. Nem bölcselkedett, nem máshová ment, nem mondta, hogy az nem lesz jó hely, inkább Jeruzsálembe megyek, vagy nem tudom hova megyek, hanem egyszerűen engedelmeskedik a világos isteni akaratnak. Bárcsak tudnék és bárcsak tudnánk az Úr akaratának így módon engedelmeskedni. Hogyha ő például azt mondja nekünk, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe, hogy akkor mi hinnénk rögtön azonnal vonakodás nélkül Jézus Krisztusba, és elhinnénk, hogy üdvözülünk mi magunk is, akkor meg a mi házunk népe is. Vagy ha az Úr kér tőlünk valamit, ami egy nehéz lépés, ami esetleg veszélyes is lehet, szenvedést jelenthet nekünk, vagy hátrányokat jelenthet, akkor is tudnánk így engedelmeskedni. Minden esetre Dávid engedelmessége azért töredékes engedelmesség volt, mint eddigiekből is láttuk. Egy valaki volt, aki tökéletesen engedelmeskedett Isten akaratának, mindig, mindenben. Egyetlen egy valaki az egész történelemben. Aki nem szorult ezért soha Isten kegyelmére és bocsánatára, és ez Jézus. Aki engedelmes volt a keresztfának haláláig, azért, hogy megváltson minket, engedett az Atya akaratának. Amikor azt mondta neki az Atya, hogy el kell menned, fiam, hogy megvásd a választottaimat, akkor Dávid fia mit mondott, Jézus mit mondott? Azt mondta, imhol vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. És aztán végbe is vitte. Eljött, meghalt, aztán föltámadt, megdicsőítetett, és várja az Atyának a további útmutatásait. Jézus engedelmes volt mindenben, érettünk. Dávid fia, a mi csodálatos királyunk. Nos, ez volt az első dolog, amit szerettem mondani, hogy egy kicsit előttetek fejtegetni, hogy tudnélik. Dávid az idegen földről az Úr útmutatását kérve hazatér. Hazája földjére, Hebron városába, engedelmességgel, csöndesen hazamegy. Viszi magával ismétlem két feleségét, akik egyébként Hebron környékéről valók voltak, így az ő családjaikkal, azokkal a törzsekkel is tulajdonképpen, amiből ezek az asszonyok jöttek, azokkal is jó viszonyba jött, és azok is a közelben voltak, illetve embereit is vitte magával, ugye ez 600 ember volt, 600 harcos katona, ez egy nagyon egy komoly elit egység volt akkor Izraelbe, későbbiekben is ez volt a Dávid elit egysége tulajdonképpen, egy katonai szupercsapat, hogy így mondjam. Ezek a családjaikkal együtt mentek Dáviddal, őket is Hebronba, illetve Hebron környéki településeken telepítette le Dávid, biztosítva ezzel annak az egész környéknek a biztonságát. Na hát, bölcs lépés volt ez, de Isten akaratából született bölcs döntés. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, Dávid trónra lépése. Amikor Hebronban letelepedett Dávid, és ott befészkelte magát, hogy így mondjam, akkor mit csinál? Ezek után semmit nem csinál. Türelmesen várakozik. Türelmesen várakozik. És ezt szép napon aztán bekopogtatnak az ajtaján Júda vénei. Ugye Júda vénei azok Júda törzsének az idős vezérei voltak, akik eljöttek, miért jöttek el? Azért jöttek el, hogy felkenjék őt maguk fölött királlyá. Megértették, hogy ez az ember, ez alkalmas is, és méltó is erre a pozícióra. És különben is. Az öreg Sámuel próféta, mielőtt meghalt volna, őt kente fel Izrael királyává. És ezek a vének, ezek azt mondták, hogy ha már ez Istennek az akarata, és most már eljött ez az idő, most már nem Saul, ami királyunk, mert meghalt, még a trónörökös Jonatán is meghalt, akkor most jött el az idő, felkérjük Dávidot arra, hogy legyen ő a mi királyunk. Törzsünk pásztora, törzsünk vezére, védelmezője. Nos, különös dolog ez, testvérek, mert itt is azt látjuk, amit már korábban is láttunk, hogy Dávid soha egy árva kisujját nem mozdította meg azért, hogy Izrael király legyen. Itt is csak vár, hogy őt királlyá tegyék. És ebből az világlik ki előttünk, hogy ő teljes mértékben az Isten akaratából lett Izrael királyává. Nem szervezkedett, se nyíltan, se titokban, nem ügyködött, nem igyekezett besegíteni az Istennek, hogy valahogy megvalósuljanak a rávonatkozó ígéretei és tervei. Régebben Ábrahám próbálkozott ilyennel, hogy besegít az Úrnak. Nem is lett jó abból se. Dávid semmi ilyesmit nem tett. Várta, hogy az Úr elhozza azt az időt, amikor neki királlyá kellene, és az Úr elhozta azt az időt, és királlyá tették. Ráadásul itt még nem is egész Izrael királyával, hanem csak Júda törzse királya. Ugye Izrael nép az 12 törzsből állt. És itt még csak az egyik törzs, az igaz a legerősebb, meg a legnagyobb törzs az, amelyik királyá keni, tulajdonképpen királyává teszi Dávidot. De megtették, és Dávid ezt elfogadta. Nem elégedetlenkedett ezzel a lépéssel. Nem olvassuk, hogy morgott volna, hogy hát nem erről van szó, drága vének. Akkor jöjjetek vissza, amikor sikerült a megtárgyalnotok Benyáminnal, meg Efraimmal, meg mindenkivel ezeket a dolgokat, és ők is elismernek engem királyuknak, majd akkor gyertek vissza. Nem. Dávid egyszerűen elfogadta azt, hogy Isten így vezeti őt, hogy először csak Júda királya. 7,5 évig volt Júda királya, mielőtt Izrael többi törzsei is elismerték volna, és mindenki elismerte volna egész Izrael királyává. Nos, azért beszélek erről, testvérek, mert voltak éppen, ahogy Dávidot Isten tette királyá, Isten tette királyá a Dávid fiát is, Jézust. Mindig Jézushoz megyünk, mert Dávid állandóan túlmutat magán Jézusra, akit felemelt az Isten, aki előbb megalázta magát, engedelmes volt az Istennek, ahogy írja a Filippi levélbe az apostol, a keresztfának haláláig, elvégezte az Isten megváltói akaratát, de utána az Isten elkezdte ott fölemelni, föltámasztotta a halálból, felültette a maga jobbjára a mennyekbe, visszavitte oda, honnan ő eljött annak idején erre a földre, Szűz Mária méhén keresztül. Oda ültette maga mellé a dicsőségbe. És azt mondja Jézus, nékem adatott minden hatalom, adatott, nem én szereztem meg, nekem adatott, ahogy Dávidnak adatott, neki is adatott a királysága, mindenható hatalom mindenek fölött. Ő az Ura, testvérek, az életnek és a halálnak, ma is. Ő az, aki az élők és az élettelenek fölött uralkodik, aki a látható világ és a láthatatlan világ fölött uralkodik, és minden úgy történik, hogy azt az ő szent akarata akarja. Nem emberek irányítják ezt a világot, nem titkos szövetségek, nem politikusok, nem tudom én kicsoda, hanem a Jézusi akarat, és vezeti ezt a világot a történelem végkifejlete felé, amikor megjelenik majd a dicsőségben Jézus. Eljön az égnek a seregeivel, a dicsőség angyalaival, és megtartja az utolsó ítéletet, és aztán új eget és új földet teremt. És majd akkor, amikor ez végbe megy, visszaadja a király uralmat az Atya Istennek, hogy Isten legyen minden mindenekben. Jézus nem mi tesszük királlyá, testvérek, nem mi emberek, nem a keresztény teológusok gondolták ki, hogy Jézust királlyá kéne tenni az egész mindenség fölött, tehát találjuk már ki őt magunknak. És akkor a keresztény teológusok összedugták a fejüket valahol Antiókiába vagy Alexandriába, és kitalálták, hogy Jézus a királyok királya, az uraknak az ura. Hát nem. Nem is te, meg nem is én kiáltom ki királynak Jézust. Nem mi vagyunk Izrael vénei, akik kikiáltják Dávidot. Dávidot az Isten tette királya, és Dávid fiát is az Isten tette királya. És ez, testvéreim, nem valami mese, nem valami legenda, nem valami kegyes hisztéria, hanem ez a valóság, ez a legkomolyabb valóság, amiről itt beszélünk, és amiről gondolkodunk. Ez így van, akkor is, ha most nem látjuk még ezt. Jézus a királyok királya és uraknak az ura. Mi legfeljebb elismerhetjük őt a saját életünk királyának. Mi jöhetünk hozzá egyébként, mi Dávidhoz mentek Dávid vénei, és mondhatták neki, légy a mi királyunk. Mi is jöhetünk Jézushoz, hogy légy a mi királyunk, de nem mi kiáltjuk ki királyá, mi legfeljebb elismerjük az ő királyságát. Elismerjük az ő uralmát, elismerjük, hogy az ő igéjével, amit itt olvasunk a Bibliában, ezáltal vezérli a hitünket is, a gondolkodásunkat, a gondolkodásmódunkat, a cselekedeteinket, a szavainkat, otthon, a munkahelyen és mindenhol. És alávetjük magunkat ennek az akaratnak, és nem a magunk isteneiként éljük az életünket, mondván, hogy fölöttem aztán nem uralkodik senki, mert én a magam ura, az is a magam királya vagyok. Nem. Mi elmehetünk Jézushoz, és mondhatjuk, hogy királyá teszlek téged magam fölött. És az az igazság, testvéreim, hogy az egész kereszténység erre hív, az egész igazi kereszténység erre hívja az embereket. Erre hívjuk az ember. Én is erre hívlak benneteket. Ti nektek is erre kell hívni tulajdonképpen a tieiteket, a körülöttetek élő embereket, hogy jöjjetek és hódoljatok meg Jézus előtt. Az előtt a Jézus előtt, aki előbb meghalt a kereszten. A ti üdvösségetekért. aki annyira szeretett titeket, hogy elvállalta bűneiteket és azok büntetését. Nálánál szeretőbb úr nincs, de ugyanez a Jézus feltámadt a halálból, legyőzte azt a halált, amit egyikünk se tud legyőzni. Senki nem tudja legyőzni, mert mindenkinél erősebb. Hát itt van ez a Jézus, aki mindenkinél jobban szeret, és mindenkinél hatalmasabb. Hódoljatok meg előtte. Mondjátok neki, hogy légy az én uram, légy az én királyom. Te vezess, te védj, te viseld gondomat. Ahogy énekeltük, ez a kereszténység üzenete. Királlyá Jézust koronázzátok. Ismerjétek el, hogy az Atya már azzá tette, ti is ismerjétek el a magatok szívébe, lelkébe, és hódoljatok neki. Amikor Jézus egyébként bevonult Jeruzsálembe, akkor a zsidók így magasztalták Hozsánna Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevébe. Hát Jézus nem is utasította el ezt a megszólítást, és ezt a hódolatot. Elé terítették a ruháikat, pálmaágakat lengettek. Elfogadta ezt, mert ő az, aki. Neki jár ez a mi részünkről is, az én részemről is. Dávid tróra lép, Izrael vénei kenik királyá. Hát, igazából Isten kente őt királyá. Izrael vénei elismerték, hogy ő az Istentől rendelt királyunk, és meghajoltak előtte. S így vagyunk mi a Dávid fiával, az Úr Jézussal, akit az Atya tett királyok királyává. Mi csak meghódolunk előtt, és mi is elismerjük a mi királyunknak, életünk vezetőjének, legfőbb instanciánknak, legfőbb, legelsőbb, mindenet felülíró tényezőjének. Te vagy az Jézus. Boldog, aki meghódol előtte, és nem botránkozik meg ő benne, hogy az igénk mondta. Azután a harmadik pontra érek, testvérek, Dávid első intézkedését kapjuk még a mai igében. Valószínűleg ugyanazok, akik őt elismerték királyuknak, Júda vénei, jelezték neki azt, hogy a Jábes gileádi férfiak temették el Sault és fiait. Nos, ez kicsit talán nem annyira érthető a számunkra, hogy mit akartak ezek a vének ezzel elérni. Miért mondták ezt el Dávidnak mindjárt a tróra lépése első pillanatában? Az az érzésünk, mintha egy kicsit próbára akarták volna tenni, hogy mit fog tenni. Mert abban az időben az volt a szokás, sőt azután is az maradt a szokás, hogyha egy király tróra lépett, akkor az előző királynak az írmagját is kiirtotta. Nehogy véletlenül valami rivális támadjon az előző király soraiból. És nyilvánvaló, hogy akik az előző király támogatták, amellett álltak, azokat is likvidálták. Na mit teszel azokkal az emberekkel, mint királyunk, akik az előző királyt, Sault, és a fiait is, Jonatánt is eltemették? Likvidálod őket, vagy könyörülsz rajtuk? Mi lesz a te első döntésed, mint király? Nos, akik itt voltunk és hallottuk, illetve ismerjük az igét, tudjuk, hogy Jábes Gileád az egy város volt, amit annak idején egy bizonyos ammonita király, Nahasnak hívták ezt a királyt, ostromolt, és annyira jutott az ostromban, hogy a Jábes Gileádiak már a megadáson gondolkoztak. Csak a megadásnak volt egy feltétele, az, ha megadjátok velem nekem magatokat, én megkímélek benneteket, de minden férfinek kiszúrom a városba a jobb szemét. Ez volt az alku. Mindenki elveszti a jobb szemét, mondta Náhás király. Hát a Jábes gileádiak érthető módon nem rajongtak ezért az ötletért, hanem még megpróbálkoztak azzal, hogy küldöttséget menesztettek titokban Saulhoz, aki akkor már Izrael királya volt. Egyébként ez a város is az ő királyságához tartozott. Küldöttséget menesztettek, hogy segítsen rajtuk. És akkor Saul éppen, hogy király lett egyébként, még nem volt reguláris hadserege Izraelnek, üzent Izrael fiainak, minden törzsnek, hogy jöjjenek és legyenek segítségül a Jábes gileádiaknak, szabadítsák fel őket ezzel az ostrom alól és megszégyenítés alól. És akkor, hát Izrael fiai kicsit vonakodtak, mert már akkor előtt vett rajtuk ez a hogy mi közöm nekem ő hozzájuk, hiszen mondjuk én, mit tudom én, Ruben törzséhez tartozom, hát mit érdekel engem, hogy Benyámin törzsében mi történik egy várossal. Tehát volt már egy ilyen, és nem nagyon akartak menni, de Saul egy ilyen hát fenyegető üzenetet küldött nekik, amire aztán gyorsan összekapták magukat, és fölsorakozott Izrael serege elég gyorsan, és a sereget három részre osztotta Saul, és megtámadták a Jábes-Gileádot ostromló ammonita hadsereget, és felőrölték ezt a hadsereget, vagyis felszabadították Jábes-Gileádot. És attól kezdve Jábes-Gileádnak a lakói Saul királynak voltak az elkötelezettjei. Hát nyilvánvaló, hát nagy dolgot kaptak tőle, és viszont tisztelték és szerették ezt a királyt, akármilyen király is volt az a Saul. És amikor ez a Gilboai csata megtörtént, tudnélik, ahol Saul meghalt, és a fia is, a filiszteusokkal való nagy összecsapásban, akkor a filiszteusok, amikor egy kicsit magukhoz tértek a győzelem után, végigjárták a csatateret, és megtalálták Saulnak és fiainak a tetemeit, és ezeket a tetemeket elvitték Bét-Seánba, ami egy Kánaán területén fekvő, de zsidók által el nem foglalt pogányváros volt, szövetségben a filiszteusokkal, és ennek a városnak a falaira kilógatták, emlékeztek erre a szörnyű tényre, hogy kilógatták a Saul királynak, meg a fiainak a tetemeit. Ott lógtak a holttestek a város falon. Hát nyilván ezzel azt üzenték a zsidóknak, hogy hát ti próbálhattok itt királyságot alapítani, de így fogtok járni, ahogy a királyotok járt. Itt mi rád nem terjesztitek ki a ti uralmatokat. Ez egy súlyos bántás, egy megszégyenítés volt a zsidóknak, és amikor ez a Bét-Seán falain ott lógott az oszladozó holttestek, és ezt meghallották Jábes-Gileád férfiai, akkor azt olvassuk, hogy azon az éjjel fölkerekedett az összes Jábes-Gileádi fegyver fogható férfi, katonai érett ember. Egy éjszaka meneteltek, mint hogy annak idején Saul egy éjszaka alatt menetelt, egy éjszakai erőltetett menetbe menetelt a felszabadításukra, ők is egy éjszaka meneteltek Saulért és a fiai holttestéért, és kiátszva a filiszteus őrséget, Bét-Seán filiszteus őrségét, leszedték a holttesteket a falról, elhozták azokat, amit még elhozhattak belőle, valószínűleg amit elégethettek, azt elégették, a csontokat pedig eltemették Jábes-Gileádba tisztességgel, az akkoriban jól ismert nagy tamariszkuszfa alá. Ez volt a jábesiek hőstette. Erre hívják fel Dávid figyelmét Júda vénei. Ezek a benyáminiták, ezek a benyáminita, ez a másik törzs volt, Jábes-Gileád férfiai, ezt tették Saulal és fiaival. Mit teszel most? Kiírtod őket, mint az elődöd támogatóit? Vagy mit csinálsz velük? És akkor Dávid mit tesz? Egy jó hírt küld, egy örömüzenetet küld Jábes-Gileád lakóinak. Azt mondja nekik, azt üzeni nekik, áldottak vagytok az Úrtól. Ti áldottak vagytok az Úrtól. Az Úr áldását kívánja rájuk azért a szeretetért és irgalmasságért, amit megmutattak Saul és fiai iránt. Áldottak vagytok ti az Úrtól. Az Úr áldjon meg benneteket ezért, amit tettetek. És azt kívánja nekik másodszor, hogy ahogy ti irgalmasságot tettetek a meghalt királlyal és fiaival, úgy gyakoroljon veletek szemben irgalmasságot az Úr. Ahogy ti irgalmasok voltatok, úgy legyen irgalmas hozzátok a ti uratok is, a mi Istenünk. És fizessen nektek igazságosan az irgalomért irgalommal. Sőt, teszi hozzá, én magam is irgalommal fizetek nektek. Én magam se bántalak benneteket, hanem szeretlek titeket, és jól teszek veletek. Nem bántalak titeket, nem kell félnetek. Mert, zárójelbe teszem, a Jábes-Gileádiaknak is megfordult a fejébe, amikor Dávidot királlyá tették, hogy most mi lesz velünk. Mert most mi az előző király támogatói voltunk, akkor most nekünk annyi lesz. Nem kell félnetek. Az Isten cselekedjék veletek irgalmasságot, és én is úgy cselekszem veletek, ahogy ő, mert én is irgalmasságot teszem veletek. És bátorítja őket két kifejezéssel is, kezeiteket most erősítsétek, és legyetek erős férfiak. Valószínűleg arra utal az itteni mondataival, az záró mondataival, hogy ismerjetek el engem is királyotoknak. Úgy, mint ahogy Sault elismertétek. Álljatok mellém ti is. Ő így akarta megnyerni a jábes gileádiakat magának, hogy áldást kíván rájuk, az Úr áldását, meg a maga irgalmasságát közli velük, és erősíti, bátorítja őket arra, hogy álljanak oda mellé. Hát tisztára Dávid fia. Jézus üzenhetne nekünk, testvérek, olyat is, hogy pusztulj el, te átkozott, kerülj a pokolra. Ezt érdemelnénk egyébként, ma bűneink miatt ezt érdemeljük. De nem ezt üzeni nekünk, hanem békességet hirdet. Jó hírt mond. Azt mondja nekünk, hogy ti áldottak vagytok. És azt mondja nekünk, hogy irgalmazom nektek az Isten, hogy én irgalmazok nektek, mert megbocsátok nektek. Eddig nélkülem éltetek, mostantól hódoljatok meg előttem. Hálából ezért a jó tettér, ezért az irgalmasságért, amit veletek szembe gyakorlok. Jézus testvérek, sokkal csodálatosabb király, mint Dávid. Dávidban is ott volt ez a lelkület, ez a, nem is tudom, hogy tudnánk körülni, szeretet volt benne. Volt benne egy mélységes szelídség, irgalmasság, megindult a szíve. Így fordult, de Jézusban minden sokkal tökéletesebben van jelen, mert Dávidban bemocskolta ezeket az ő romlottsága, az ő emberi természete, de Jézusban nem. Jézus tökéletesen csodálatos király, testvérek. Nem azt üzeni nekünk, amit megérdemlünk, hanem azt, amit nem érdemlünk. Arról beszél nekünk. És azzal a szeretettel, azzal a megbocsátó irgalommal akar bennünket is rávenni arra, hogy ismerjük el őt mi is királyunknak. Fogadjuk el életünk tengelyének, a mércének, akihez igazodunk. Hajoljunk meg előtte. Nincs nála csodálatosabb király. Nos, ezt a három dolgot szerettem volna most így röviden előttetek kifejteni, aztán majd a Bibliórán folytatjuk a dolgok megtárgyalását. Először is láttuk ugye Dávidot, ahogy megkérdezi az Urat, hogy visszamenjen, ne menjen, hogy legyen, hova menjen, és az Úr eligazítja őt, világosan egyértelműen. Dávid engedelmeskedik neki, visszatér hazája földjére. Aztán a második pontban láttuk azt, hogy ott nem kapkod, nem ügyködik, nem szervezkedik, hanem vár türelmesen. Várja, hogy majd jönnek, és királyként elismerik maguk fölött. Már Isten azzá tette, de várja, hogy az emberek is elismerjék. Jézus is ezt teszi. Őt az Isten királya tett, és várja, hogy mi is elismerjük. Szép türelmesen várja. És láttuk a harmadik mozzanatot, hogy az ő Dávid első királyi tette az volt, hogy békességet hirdetett, irgalmasságot, jó hírt azoknak, akik nem számítottak arra, akik talán másra számítottak. Jézus, nekünk is jó hírt üzen. Szeretlek téged, meghaltam érted. Hódolj meg hát előttem, légy bátor és erős, és add át a szívedet nekem. Segítsen ebben minket az Úr, és innen folytatjuk majd, ha Isten éltet minket. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk meghódolni előtted imádságban is, de a szívünkben is, hiszen te vagy a királyok királya, és az uraknak az ura. Dávid királyban csak árnyékképed volt jelen, de köszönjük, hogy mi nem az árnyékhoz fordulhatunk, hanem hozzád, aki jelenleg a mindenség királya vagy, és az is maradsz, míg el nem jön annak ideje, hogy visszaadd a hatalmat annak, akitől vetted, a mindenható Atya Istennek. Köszönjük te néked azt, hogy most azt várod tőlünk, hogy mi is elismerjünk téged, és azt nem úgy akarod elérni, hogy tédre kényszerítesz minket magad előtt, hanem úgy, hogy békességet hirdetsz mi nékünk. Jó hírt, evangéliumot üzensz. Köszönjük néked, hogy azzal fordulsz hozzánk, mint királyok király és uraknak ura, hogy szeretsz minket, megváltottál minket, és nincs náladnál irgalmasabb és kegyesebb király. Várod azt is, hogy elismerjünk, mint hatalmas királyunkat, akinek hatalma számunkra mérhetetlen, felmérhetetlen, érthetetlen, hisz mindenható vagy. Köszönjük, hogy ez a tökéletes szeretet és tökéletes hatalom kér bennünket, hogy hódoljunk meg előtte, segíts ebbe nekünk, Urunk. Segíts, hogy a jábes gileádiak elismerték Dávidot, segíts, hogy mi is elismerjünk téged. Ahogy a júdabeliek elismerték Dávidot, mi is tudjunk úgy elismerni téged magunk fölött. Segíts, Urunk, hogy ne a magunk királyai legyünk, és ne engedjük azt, hogy a pénz uraljon bennünket, vagy az élvezetvágy, vagy egyéb bálványok. Ne engedd, hogy a család uraljon bennünket, ne engedd, hogy a munka uralja el az életünket, mint valami hamis Isten, hanem segíts, hogy te lehessél a mi Urunk Istenünk. Jézus Krisztusunk, kérünk téged, áld meg szívünket, hogy meghódolhassunk előtted hittel és bizalommal, és ebben az alázatban, ebben megmaradhassunk utolsó leheletünkig. Köszönjük néked, hogy egyszer néped előtt megjelensz dicsőségedben, leleplezed azt, ami ma még takart a szemünk elől. Egyszer meglát téged minden szem, és akkor mindenki térdre fog borulni, földiek, föld alattvalók, és láthatatlanok, és láthatatlanok, és mindenki vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük, hogy várhatjuk ezt a pillanatot, amikor mindent átjár a te dicsőséged, és minden összhangba kerül majd veled. Áldott légy Jézus Krisztusunk, királyok királya és uraknak ura. Kérünk téged arra most, hogy tekints azokra, akik ma kereszteltek, áld meg Bencét és Kincsőt és a kis csanádot is, könyörülj meg rajtuk, és segítsd őket, hogy rá tudjanak mutatni szavaikkal, életükkel, és tudjanak élni a te szövetséges gyermekeidként. Áraszt ki reáljuk a szövetség áldásait, ígéreteidet teted valósággá életükben, minden napon. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk a családokért is. Vondd magadhoz minnyájunk szívét, hogy előtted hódoló, téged szerető, téged imádó emberek legyünk. Áldott Jézusunk! Köszönjük te néked azt, hogy kérhetünk a gyülekezetünk betegjeiért. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik kezelés alatt állnak, akár otthon vannak, akár kórházba. Kérünk téged, hogy adj nekik lelki erőt, testi erőt, és gyógyulást is, ha te akaratod szerint való. Áld meg őket. Kérünk téged a gyászolókért, azért a családért is, aki az elmúlt héten állt sír mellett, búcsúzva az édesanyjuktól. Kérünk téged, hogy vigasztald meg szívüket. Te királyok király és uraknak ura, nincs náladnál jobb vigasztaló. Állj oda a család mellé is, és emeld föl szívüket magadhoz. Köszönjük néked, Urunk, hogy gyülekezetünkért kérhetünk, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat, és áld meg a te egész népedet szerte az országba. Tekints, Urunk, a mi magyar hazánkra, és könyörülj meg a mi népünkön, s vonn magadhoz sok honfitársunk szívét. Köszönjük, hogy mindezeket rád bízhatjuk, letehetjük a te hatalmas kezedre. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Az elmúlt héten búcsúztunk Ábrahám Andrásné Perei Ilona 81 éves asszonytestvérünktől. Búcsúztak tőle fia, leánya, menye, unokák. Temetés szerdán 11 órakor volt a Tiszaszigeti temetőben. Az Úr vigasztalását kívánjuk az itt maradottaknak. Kérdetem a jövő heti alkalmakat. Szeretettel hívunk mindenkit az együttlétekre. Hétfőn ifjúsági óránk van 7 órától. Kedden bibliórát tartunk 18 órától. Illetve kisifi énekkar. Az imaóránk pénteken 18 órakor. És a hittanórák is a szokott időben megtartásra kerülnek. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Végezetül engedjék meg a testvérek, hogy mivel október 6-a van, az aradi vértanúk emlékünnepe, hadd emlékezzek meg róluk is. Lőpor és Golyó általi halállal halt meg Lázár Vilmos főtiszt, Desefi Ariszti tábornok, Kis Ernő tábornok, Svejde József tábornok. Kötél általi halállal halt meg Lovak Pöltenberg Ernő tábornok, Török Ignác tábornok, Láner György tábornok, Knézics Károly tábornok, Nagy Sándor József tábornok, Gróf Leiningen Westerburg Károly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanics János tábornok és Gróf Vécsei Károly tábornok. A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek temetét közszemlére tették ki. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen földelték el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük döntötték az akasztófák oszlopait. Batthyány Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt ugyanezen a napon Pesten az esti órákban az új épület zárt udvarán állították kivégzőasztag elé, majd a ferencesek belvárosi templomába helyezték végső nyugalomra. Néhány héten, illetve hónapon belül Aradon kivégeztek még három tisztet, akik részt vettek a magyar szabadságharcban. Ormai Norbert honvéd ezredest, Kazinci Lajos honvéd ezredest, és Lenkei és Zádorfalvi Lenkei János honvédtábornokot. Kossuth Lajos így emlékezett róluk Turinból, a számüzetésből, fonográf hengeren maradt fönn a szavai: legyenek a szent emlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztül. Legyen áldott vértanúink emléke. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.